Ezékiel próféta könyvének a 36. részén nyissuk ki a Bibliát. Köszönöm szépen. És a 22. verstől egészen a 29-es versig fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. Tehát Ezékiel próféta könyve 36. rész, 22. versről a 29-es versig fogom olvasni az igét. Áldást kérő imára Stefáné, Rózsika testvérnőt kérem. Ezért mondd ezt Izrael házának, így szól az én Uram az Úr. Nem ti értetek cselekszem én, Izrael háza, hanem szent nevemért, amelyet gyalázatossá tettetek a népek között, amelyre csak jártatok. Megmutatom, hogy szent az én nagy nevem, amely gyalázatos lett a népek között, mert gyalázatossá tettétek közöttük. Akkor megtudják a népek, hogy én vagyok az Úr. Így szól az én Uram az Úr, amikor szemük láttára megmutatom rajtatok, hogy szent vagyok. Kihozlak benneteket a népek közül, összegyűjtelek az országokból, és beviszlek benneteket a saját földetekre. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok minden tisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól. Megtisztítlak benneteket. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok, és teljesítsétek. Abban az országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, én pedig istenetek leszek. Megszabadítlak benneteket minden tisztátalanságotoktól. Parancsolok a gabonának, megsokasítom, és nem hozok rátok éhínséget. Eddig az ige, imádkozzunk. Ezékiel nagyon érdekes ember, érdekes proféciákat kap az Úrtól. Érdekes az ő könyvének a szerkezete, azok az igék, amiket ő leír az utókornak. Az ő proféciái részben beteljesedtek, részben újból beteljesülésre várnak. Ez is egy ilyen profécia, hogy Isten összegyűjti az ő népét, és visszaadja azt az országot, amit őseiknek ígért, és Isten áldása lesz, Isten gazdagsága lesz Izraelen, Jeruzsálem fővárossal. Amiről ma szeretnék a testvéreknek szólni, itt a 36. rész alapján, Isten igazsága és Isten kegyelme. Isten igazsága, igazságossága le van írva itt a 36. részben, és az ezt megelőző fejezetekben is, és az ő kegyelme pedig itt a 36. vers, vagy rész másik felében található. Istennek az igazsága, igazságossága és Istennek a kegyelme nem egy és ugyanaz. Teljesen más lenne az életünk története, ha Isten igazsága teljesedne be rajtunk. De Isten kegyelme teljesedett be én rajtam és rajtatok is, ezért megváltozott az életünk. Egy sors változás, egy életminőség változás állt be, vagy ahogy testvérünk imádkozta, egy szívműtéten esett át az, aki Isten kegyelmével találkozott. Izrael népének volt néhány olyan bűne, ami utolérte őket. Isten igazsága volt az, hogy azok a csapások, vagy azok a kemény helyzetek, amibe kerültek, az a bűnök miatt volt. Isten népe kapta a kijelentést, a törvényt. A törvény végén le vannak írva áldások és átkok. Ezekben az áldásokban és átkokban megfigyelhetjük Istennek az igazságát. Ha ezeket az igéket megértitek, megtartjátok, megcselekszitek, ez lesz ennek a következménye. Ha ezeket megtagadjátok, elhagyjátok, az ellenkezőjét teszitek, akkor ezek az átkok fognak bekövetkezni a ti és a gyermekeitek életébe. A 10 parancsolat beszél arról, hogy ne legyen más istened. Én rajtam kívül. De ha bálványisteneid vannak, ha bálványokhoz kiáltasz, akkor én megátkozlak téged, harmad és negyed íziglen. Istennek az ígéretei és ajándékai visszavonhatatlanok, mondja Pál a római levélben. A zsidóknak szól ez a kijelentés a római levélből, emlékezzünk rá, mikor erről volt prédikáció. Isten igazságos, mert ő előre megmondta, hogy minek mi lesz a vége, következménye. És Isten igazsága az, ha az ő népe az ellenkezőjét teszi, ami az áldást, a jólétet, a gazdagságot hozná el az életükbe, akkor az átok indul el, az átok lép érvénybe. De hogyan gondolkodnak a nem zsidó emberek a zsidókról, amikor elpurcolják őket a babiloni fogságba? Mit gondolnak azok az emberek Istenről, akik ismerik a zsidó nép történetét, ismerik talán az ő igéjüket részben vagy felületesen, hogyha Istennek van egy népe, van egy elhívott, kiválasztott népe, akkor miért engedi meg, hogy ők fogságba jussanak? Miért engedi meg, hogy szétszóródjanak a föld valamennyi népe közé? Miért engedi azt Isten, hogy nem az áldások, hanem az átkok teljesedjenek be az ő választott népén? Hát olyan ember mondhat ilyen kérdéseket, vagy tehet fel ilyen kérdéseket, aki nem alaposan ismeri a 10 parancsolatot, vagy nem alaposan ismeri a zsidóknak a történetét és törvényét. Isten mikor adja a törvényt a zsidó népnek? Mikor adja a törvényt? Hát van egy óriási cselekmény előtte, és azon belül sok-sok csoda, a szabadulás, a szabadítás után Egyiptom földjén fogságban van Izrael népe. De Isten megkönnyörül rajtuk, és elküldi az ő szolgáját, Mózest. Tegnap volt is egy ilyen játék, abban is szerepelt Mózes. Valami mézes üveg volt a feladat, abból kellett kitalálni, hogy Mózes. Mi kitaláltuk. Tehát elküldi Mózest, hogy hozd ki a zsidókat Egyiptomból. Mózes jogosan megkérdezi, ki az én megbízom? Mit kell nekem mondani? Kinek a küldetését kell nekem teljesíteni? Isten nem tartott ilyen hosszú prédikációt, mint én. Azt mondta, hogy vagyok, aki vagyok. Mehetsz, fiam. Hajrá, hajrá. Jó munkát kívánok neked. Hát de Isten, hát még valamit mondjál már magadról. Vagyok, aki vagyok. Igen, uram, értettem. Akkor elmegyek, de hát ez úgy eléggé rövid beszéd lesz. A fáraónak nem tudott Mózes többet mondani, mint amit ő is megismert Istenből. De Istennek vannak bizonyos névjegykártyái. Készültem, úgyhogy egy picit várjatok, mert nagyon mélyen van. Ezek az én névjegykártyám, nem az Istenéi, de nem tudom az övét odaadni. Az volt ráírva, hogy vagyok, aki vagyok. Kígyós trükk Istene. A fáraónak a szíve ugye kemény maradt. Hát Mózes nem adta fel, adott még egy névjegykártyát, vagyok, aki vagyok, és jött a 10 csapás, és 10 névjegykártya lekerült a fáraónak az íróasztalára. Volt már valami Isten élménye, valami tapasztalata az Istenből, hogy ki ez a Mózes, kinek az Istenét kell, vagy ki ez a nép, akinek az Istene most próbál Mózesen keresztül bemutatkozni. És amikor elengedte a fáraó egyiptomi fogságból a zsidókat, és már úgy meggyászolta az ő elsőszülött fiát, meggyászolta, kihevelte ezt a sok-sok traumát, amit a zsidók csodaként éltek meg, az egyiptomiak meg csapásként éltek meg, akkor azt mondta, hogy nem adom én ezt ilyen olcsón. Utánuk megyek, én megverem őket vissza, hozom ezeket a rabszolgákat. És mit gondoltak ebben a szorult helyzetben a zsidók? Itt van a vég, előttünk az óceán, a tenger, mögöttünk egy elitkommandós sereg, akik bennünket likvidálni fognak. Mózes, minek hoztál minket ilyen helyzetbe? És az Isten megint beleavatkozik a nép életébe egy szabadítással. A tengervizek ketté nyílik, ezek átmennek száraz lábbal a vizen, és amikor az utolsó ember is kijött a tenger medréből, és a katonák bementek a tenger mélyébe, a vizek összezáródtak, és elpusztult az az elit kommandó, az a szuper katonai csapat, akitől rettegett Istennek a népe. Nem akarom most minden csodát részletesen elmondani, csak mégis illusztrálni szerettem volna azt, hogy egy ilyen hatalmas Isten ad törvényt azoknak az embereknek a kezébe, akik eddig rabszolgák voltak. Hallottál már jogász rabszolgálóról? Hallottál már most ránéztem, sajtószóvivő rabszolgáról? Hallottál-e már mérnök rabszolgáról? Hallottál-e már pénzügyi, gazdasági szakember rabszolgáról? És sorolhatnám azokat a szakmákat, azokat a hivatásokat, amik kellenek egy működő, egy civilizált társadalom fenntartásához. Nem volt ilyen szakember a zsidó népben. Rabszolgák voltak. Segédmunkások voltak. Buták voltak ezek az emberek, mert nem járhattak iskolába. Nem képezte őket senki komolyabb szakmákra. És Isten adja nekik a törvényt, adja nekik a jogrendszert, a pénzügyi rendszert, adja nekik a mindennapi élethez az egészségügyi törvényeket, az együtt élésnek a törvényeit. Adja a büntető törvénykönyvet, a polgári törvénykönyvet. Olvassátok el az Isten törvényeit. A mindennapokról szólnak. És ezzel záródik le, hogy az áldás és az átoknak a megjövendőlése. Egy ilyen szabaduláson megy át ez a nép. Csodával, határos módon kap egy ilyen alapdokumentumot, egy alapokmányt, ami elindíthatja őket a honfoglalásra. Isten a honfoglalásban is előttük jár, csodákat tesz. És ez a nép, ez a nemzet kezd el megint paráználkodni. Kezd el idegen isteneket imádni. Kezd el azokkal összeházasodni, akiket kiirtani kellett volna. Kezdi azokat a divatokat felvenni, amiket elhagyni kellett volna. Kezd el úgy gondolkodni, amit Isten igéje tilt és tagad. És Isten igéje igazságos, Isten igéje nem hazudtolja meg önmagát, és Isten sem. És azt mondja, ha ti így, akkor csináljátok így tovább. Akkor engedlek titeket ebbe a pusztulásba. És Izrael szétszóratik, elviszik őket a fogságba. Nagyon kemény volt ez a fogság, nagyon sok ember lelte ott az életét, a halálát, sokan elhaltak ebben az időszakban is, megszűnik az istentiszteleti rend, megszűnik a dicsőítés, a háladás, mondják is, hogy felakasztjuk a hárfáinkat a fákra, mert nem tudunk ilyen helyzetbe imádkozni, dicsőíteni, magasztalni az Urat. És ennek a népnek a viselkedése üzen a pogányoknak. És ezért mondják azt, hogy mondja azt az Isten, hogy a ti viselkedésetek, a ti szentségtelen, tisztátalan életviteletek miatt gondolják a népek, hogy én nem törődök veletek, hogy én elhagytalak benneteket. De Istennek az igazsága az más, mint a kegyelme. Ezek az emberek abba hagyták az Isten imádatot. Abba hagyták az imát, abba hagyták azt, hogy Istenhez forduljunk. Abba hagyták azt, amit eleve kellett volna gyakoroljanak. És Isten azt mondja, hogy én nem tűröm, hogy más arassa le a dicsőséget. Én nem adom a dicsőségemet másnak. Én nem engedem, hogy az én nevemet, nem az én népemet, az én nevemet szidja, káromolja bárki is. És mondja a profétán keresztül, hogy nem ti értetek, hanem az én nevem miatt, de kiszabadítalak titeket. Összegyűjtelek benneteket, és visszaküldelek benneteket oda, amit az őseiteknek, az atyáitoknak ígértem. És ennek az ígéretei, az ő ajándékai megmásíthatatlanok, megbánhatatlanok. Bár Isten látta az ő bűnös állapotukat. És igazság szerint a jutalom mi lett volna? Hát további fogság, további halál. De azt mondja, hogy adom az én kegyelmemet. Látjuk a statisztikákon keresztül, hogy kevés azoknak a száma, akik hisznek. Kevés azoknak a száma, akik megmenekülnek. Kevés azoknak a embereknek a tömege, akik elhiszik azokat a proféciákat, amiket a mindenkori proféták mondanak. De az Isten proféciái beteljesednek, és elkezdte összegyűjteni a fogságból az ő népét. Istennek van egy jó tulajdonsága. Ha azt mondja neked, hogy ne kövess el bűnt, akkor felhívja a figyelmedet arra, hogy mit tegyél helyette. Nagyon látványos ez a kép, hogy Isten adja elénk az igéket. Azt mondja, hogy a kő szívet elveszem, és adok helyette hús szívet. Na mi lehet ez a kő szív, és mi lehet ez a hús szív? Egy picit maradjunk még ott, hogy mit mondanánk el az Istenről 10 mondatba. Be tudnánk mutatni az Isten jellemét, személyiségét 10, mondjuk bővített mondatban? Kevés vagy sok az a 10 mondat? kevés. Sokféle Isten képe van az embereknek, sokféle történeted van neked is az Istenről. Sokféle igét, történetet, tanmesét, tanúságot, példát, példázatot olvasunk a Bibliából, és nagyon sokszínű Istent kapunk. Egy olyan Isten képet kapunk, aki szinte kiismerhetetlen, rejtőzködő, vagy nehezen kikutatható. A kőszív az mit jelképezhet? Szokták mondani, hogy ez már kőbe van vésve. Megmásíthatatlan. Ha valamit belevésnek a márványba, belevésnek a kőbe, akkor az úgy van. Milyen a bálvány imádás? Mi kell egy bálványnak, hogy jól érezze magát? Hát van egy jó vallása, a vallása elmondja, hogy hogyan kell neki áldozni, mit kell neki imádkozni, hogyan kell neki szertartást bemutatni, és ha ezt valaki megteszi, akkor boldog a bálvány is, nagy smiley-kkal és idézőjelben mondom ezt, és boldog a vallásos ember is, hogy megtette, amit kért a bálvány az ő vallásán keresztül, igaz? De milyen az Isten? Van-e bevett ima formula? Van-e bevett Isten tisztelet? Van-e bevett dicsőítés, hálaadás? Van-e bevett viselkedési norma, hogy hogyan kell az Isten tisztelni? Mit kell tenni, hogy dicsőítsem az Urat? Mit kell mondanom, hogy tudjam az Urat magasztalni? Hát vannak igék, vannak irányok, vannak keretek, amik segítenek ebben a gondolkodásban, de van egy szabadság a hívő ember életében. Van egy hús szíve, ami nem kőbevésett törvények, vallásosság, hanem mit csinál a hús szív? Hát az él, az gondolkodik, az érez, annak vágyai vannak, annak ötletei vannak, az szeretné megismerni a másikat, hogy tudjon jól szeretni. És a hús szív az élőbb, mint a kőszív. A hús szív az szeretne előre haladni, szeretne együtt dolgozni a másikkal. Én borzasztóan unatkozok a múzeumokban. Mert nem lehet hozzányúlni, nem lehet vele semmit csinálni, csak nézni lehet, így hátot tett kézzel. Jó, és akkor mi van? Ez volt régen. De én ki akarom próbálni, milyen volt régen. Én meg akarom tapasztalni, hogy hogyan éltek régen az emberek. Mondjuk az ilyen skanzenekkel bajban vagyok, mert ilyen 160-170 a belmagasság, úgyhogy ezt azért sem szeretem, de úgy egyébként múzeumokban ugye nem lehet kipróbálni azt, ami régen volt. Nézni lehet, szagolgatni lehet, ha esetleg van még valami illata szaga, de átélni nem lehet. Kőbe van vésve, plexivel, üveggel le van zárva. Olvasod a Bibliát, az Ószövetséget, olvasol Istenről igéket, és azt mondod, hogy jaj, de jó volt Illésnek. Hát olyan Isten élménye volt, hogy imádkozott, az tűz szállt le az égből. Hát ez komoly ember volt. Jó volt neki, de hát nekem milyen nehéz. Én imádkozok, azt a villany nem kapcsolódik le. Már tegnap sikerült ugye többször villanyt lekapcsolni. Rájöttem a hibára, mi volt. Ment több nagy teljesítményű fogyasztó ugyanazon a fázison. Tehát a Bibliát lehet úgy is olvasni, hogy kőbe van vésve. Régen ilyen volt, olyan volt az Isten, jó volt nekik. Mi meg így nézegetjük, mint a múzeumban, lezárva egy beriasztózott üveggel. De lehet úgy is a Bibliát olvasni, hogy Isten ezt és ezt tette az ő népével. Így szabadította meg a zsidókat, így adott nekik törvényt, így adott nekik életteret, így adott nekik szabadulást a bűneikből. Adott nekik új lelket, új szívet. És Krisztust megismerve, az új szövetséget ismerve, olvasva, jobban értjük ezeket az igéket, mert már ismerjük az új szövetség összességét, de Jézus számon is kéri Nikodémustól, hogy hát te Izrael tanítója vagy. Hát hogy nem tudod az újjászületésnek a mechanikáját, a logikáját? Hát de hát én öreg ember vagyok, nem mehetek vissza anyám méhébe, már lehet nem is élt az édesanyja. De ha élne is, mondja Nikodémus. Hát hogyan lehetséges ez? Jézus, te hallod, amit beszélsz a száddal? Jézus vesz egy tükröt, hogy Nikodémus, te hallod, amit te beszélsz a te száddal? Hát itt van a prófétának a kijelentése, hogy új lelket, új szellemet, új szívet adok nektek. Én vagyok az, aki új szívet adok nektek. Én nem eltörölni jöttem a törvényt, hanem betölteni jöttem a törvényt. És Ezékiel erről profétál azoknak a hívőknek, akik megtagadták az Istent, elhagyták a törvényeket, eljátszották az Isten becsületét a pogányok között. De az Isten nem engedi, hogy az ő dicsőséget csorbát szenvedjen. És azt mondja, nem a ti imádságaitok, dicsőítésetek, nem a ti jó vagy rossz viselkedésetek miatt, hanem az én nevemért adom az én kegyelmemet. Ezért a kegyelem nem kiérdemelhető, nem örökölhető, nem megvásárolható, de elfogadható. Uram, én elfogadom a kegyelmedet. Elegem van a kőszívből. Elegem van abból, hogy mindent ugyanúgy csinálok, és ugyanúgy nem történik semmi. Elegem van abból, hogy már nehéz az én szívem. Hogy nem tudok a bűneimmel mit kezdeni. Nem tudok a múltammal mit kezdeni. Uram, én vágyok erre az új szívre. Vágyok arra, hogy adjál nekem egy gondolkodó, egy érző, egy veled együttműködő szívet. Azt mondja itt az ige, és itt is látjuk, hogy nem mi vagyunk azok, akik jót cselekszünk, hanem az Úr teszi ezt velünk. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, a törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek. Tehát az Úr műveli ezt az ő megváltott népével. A megváltott ember maradjon meg az alázatában, maradjon meg abban a tudatban, hogy az a jó, amit ő most tesz, hogy ami vele történik, az az áldás, amiben részesül, az az Isten munkája, az az Isten kegyelme. Nem az Isten igazsága. Az Isten igazsága az a babiloni fogságra kötelezne bennünket. Az a börtönbe kényszerítene bennünket. Az Isten igazsága az, hogy a bűneink zsoldja a halál. Nekünk kívül kéne maradni az édenkerten. Távol, elszakítva az Istentől. Ez az Isten igazsága. De milyen nagy kegyelem az. És milyen jó dolog az, hogy nem az Isten igazsága teljesedik be az emberiségen. Nem lenne már ember ezen a földön. Isten kegyelme eljött, a proféták beszéltek erről, a proféták jövendőlték, és bizonyságot tettek a múlton keresztül, hogy van jövő. A múlt feltárása, megismerése hasznos. Hasznos a tekintetben, hogy meglássuk az Istent, megismerjük az Istent a régi csodákon, kijelentéseken keresztül. De ez ad nekem egy három betűs ajándékot, nevezzük ezt hitnek, ha már magyarul beszélünk. A hitemen keresztül megragadhatom, és ez már nem egy kognitív ismeret marad csupán, nem egy múzeum látogatás élménye marad, hogy nagyon szép, kár, hogy nem próbálhatom ki, hanem egy csodák palotájában átélt élmény nappá válhat. Képzeljük el a testvérek, én ezt leveszem, mert megsülök, jó?
Valaki nagyon fázik, de
én megsülök. Na, a csodák palotájában van egy nagyon sok minden. A bejáratánál van egy autó, ami bele van téve egy mérlegnek a serpenyőjébe. Hát egy nagy serpenyőt kell ugye elképzelni, egy személy autó, hogy belefér. Mekkora tömegű lehet ez az autó? Én tudom, mert utána néztem, 1100 kiló. Egy Suzuki Swiftről van szó, és a mérleg másik végén nincsen serpenyő, hanem egy kötél van lelógatva, amit egy kisgyerek is elér. És oda van írva, hogy nem tudom milyen kísérletet lehet itt kipróbálni. És egy Dórika tömegével és nagyjából erejével rendelkező kislány, ami tőle kisebb, gyengébb kislány is képes azt az egy tonnás autót felemelni egy kézzel. Vagy lehet, hogy a gyerek két kézzel tudja kipróbálni, nekem egy kézzel sikerült. És a fizikatanár magyarázhatja az erőkart a fizika órán képletekkel, ábrákkal, meg én már láttam ilyet, aki látott olyat. De amikor ott van a gyerek, és tudja, hogy ő 24 kiló cipővel együtt, és ő egy 1000 kilós autót így fel tud emelni másfél méter magasba, az egy csoda. Persze nem csoda, mert fizika, mi tudjuk, mert ezen túl vagyunk, de egy 5 éves gyereknek ez maga a csoda. Mert utána mi történik vele? Ő elhiszi, hogy ő a Superman. És a parkolóban neki megy a autónak, és nem történik semmi. Hát azt mondja, az előbb meg tudtam csinálni. Igen, ám csak ott volt egy eszköz, ami segített neki ebben a sorában. te is hányszor és hányszor neki mész, mint az egyszeri gyerek a parkolóban nehéz autónak, és nem történik semmi. De Uram, hát ott Illés megcsinálta, Mózes megcsinálta, én miért nem tudom megtenni? Valami összeköti ezeket a bibliai szenteket. A zsidókhoz írt levélben van erről egy nagy-nagy lista, meg félbe is van hagyva, mert kifutnánk az időből, azt mondja az író. Mi köti össze ezeket az embereket? Az ő hitük. Az Isten igéjébe vetett hitük. Vagyok, aki vagyok. Néha ennyi az információnk, vagy ennyit látunk az Istenből. És pontosan nem is tudjuk, hogy ez mit jelent. Mózes tudott héberül, jobban értette ezeket az igéket, hogy vagyok, aki vagyok. Mert ez azt is jelenti, hogy voltam, aki voltam, vagyok, aki vagyok, és leszek. Néha az van az igében, amit olvasunk, és azt mondjuk, hogy Uram, én ezt pontosan nem tudom felfogni, de akarom hinni. Én ki akarom ezt próbálni. Én szeretnék ehhez ragaszkodni, szeretném ehhez szabni az életemet, és te vagy megadod, vagy nem, de én akkor is hiszem, hogy ez működik, hogy ez a te igéd. És az Isten megadja ezeket a csodákat. És néha beszámolnak emberek nekem, hogy milyen csodákat élnek át, és hogy ők már milyen szuperhívők, ők már ilyen keretteljesek, ők már karizmatikusabbak, mint Chuck Smith, vagy Reinhold Bonnke. Mondom, figyelj, örülök, hogy most már megérkeztél a Biblia valóságába. Ami veled történik, az normális. Az a nem normális, hogy sokak életében ez nem működik. Mert nem hiszik el. Ettől nagyobb dolgokat tud tenni az Isten. Hát Jézus amiket tett, ő maga mondja magára, hogy ti ennél nagyobbakat fogtok tenni. Pedig azért Jézus sem volt piskóta. Ő is olyan csodákat vitt véghez, olyan Isten élményeket adott az embereknek, amit előtte nem tapasztaltak azok az emberek. Vagy már nem hitték el, mert olyan régen íródtak meg. Az Isten igazsága az, hogy nekünk meg kéne halni. Az Isten igazsága az, hogy nekünk bűnhődni kéne a vétkeinkért. Az Isten igazsága az, hogy a rossz döntéseink, a hibáink, a bűneink miatt az átkoknak be kéne teljesedni az életünkbe. Az Isten beleavatkozik a te életedbe is személyesen, és azt mondja, megállítom ezt az átok folyamatot, megállítom a haldoklást az életedbe, és életet, új lelket, új szellemet adok beléd. És az az átok, ami elindult, amit a szüleidtől, nagyszüleidtől örököltél, én azt elvágom. Szövetséget kötök veled. Vadon testvér beszélt erről, de hadd említsem meg én is, hogy a szövetség kötés héberül azt jelenti, hogy szövetség vágás. Elvágom a múltamat. Felégetek magam mögött mindent. Pál apostol, hogy mondja ez görögül? Ami mögöttem van, azt elfelejtem. És ami előttem van, na arra megyek, annak neki feszülök, abba beleteszek 100%-ot. És elérem a célomat. Mi az én célom? Hát egy jó baptista azt mondja, hogy a menny. Oké, azon túl mi a célod, vagy azon belül mi a célod. Hogy akarsz a mennyhez eljutni? Mi a te konkrét feladatod? Mi a te hitharcod? Vagy csak emlegetjük a régieket, hogy nekik milyen nagy hitharcaik voltak? És mi meghalunk úgy, hogy kimaradtunk a hitharcainkból? Tehát ne egy kognitív Isten élményünk legyen, egy Isten tudásunk legyen, hanem legyen egy tapasztalati tudásunk is az Istenről. Legyen egy Isten élményünk, amikor átéljük azokat a csodákat, amiket az Isten megvalósít az életünkben. És csodálkozzunk úgy, mint az 5 éves, hogy felemel egy egész autót. Puszta emberi erővel, az ő gyermek erejével. Ahogy kérdeztem már, kicsoda Isten? Mindenkinek más az Isten. Nem hiába tiltja a Biblia, hogy ne ábrázoljuk ki az Istent. Van egy ének, Pintér Béla írta, ha jól emlékszem, és azzal kezdődik, hogy tapsol és táncol a menny. Nagymamám, amikor meghallotta ezt az éneket, akkor azt mondta, hogy hát biztos, hogy nem tapsol és táncol a menny, mert hát mi baptisták nem tapsolunk és nem táncolunk. Hát mondom, ez így igaz, de lehet, hogy nem csak baptisták lesznek a mennybe, és lehet, hogy tapsolnak és majd táncolnak. Hát komoly teológiai vitába keveredtem nagymamámmal, hogy akkor ez most jó ének, vagy nem jó ének. Sok ilyen éneken, vagy egyéb művészeti ágakon lehet vitatkozni, festményeken, szobrokon, hogy akkor milyen az Isten, kicsoda az Isten, milyen a mennyország? Hát Pintér testvér így látta, hogy tapsol és táncol a menny. Egy másik ember, nem tudom, ki szerezte azt a dalt, hogy ma csak álmodom arról. Másik valaki meg azt mondja, hogy ma csak álmodom arról, hogy milyen lehet. Ő talán egy picit visszafogottabban, de ő is elengedi a fantáziáját, hogy milyen lehet megállni az Isten színe előtt. De testvérek, merjünk álmodozni, merjünk gondolkodni, esetleg merjünk énekeket leírni, vagy művészkedni az Isten igéjén keresztül, hogy milyen lehet az Isten, és bizonyságot tenni erről, mert én így tapasztalom az Istent. Nekem ezt a benyomást keltette az Isten. De ezt nem szabad kiábrázolni, kőbevésni, hogy ez csak ilyen lehet. Nekem ilyen? Prónai testvérnek más. Szerepi testvérnek megint más. De az Istent imádjuk, az Istent tapasztaljuk meg. Mi néha bezárjuk az Istent egy dobozba. Kinyitjuk, Isten doboz, betesszük Istent, bezárjuk, beceluxozzuk, itt az Isten. El lehet vinni. De nem ennyi az Isten, amennyire az én fantáziám engedi. Mi van leírva akár az új szövetségben? Egy része a tanúságoknak meg van örökítve. Nincs is minden leírva, mert nem bírná befogadni a világ. Olyan dolgok történtek, olyan élményeket éltek át emberek. Szentlélek Isten kiválogatta azokat a történeteket, példákat, zsoltárokat, meséket, tanmeséket, tehát példázatokat, amik a mi épülésünkre valók, a mi hasznunkra valók. De ne elégedjünk meg pusztán ennyivel, hanem keressük az Istent, hogy én hogyan ismerhetem meg jobban, mélyebben az Urat. Hogyan növelhetem az én hitemet. Hogyan növelhetem az én ragaszkodásomat az Úrhoz. Az Ószövetségben az Istennek, a népének volt egy feladata, mégpedig a misszió. Az ószövetségi zsidó ember missziója centripetális volt. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy kívülről befele vonzotta a pogányokat a zsidósághoz. Nem működött sajnos ez a típusú misszió, mert a zsidók nem vonzották a pogányokat, hanem egy idő után már taszították. Ha Istennek a 10 parancsolát és a kiegészítő törvényeket a zsidó nép megtartja maradéktalanul, ami talán Salamon idejében úgy, ahogy meg volt tartva, akkor mi történik Izraellel? Hát mennek oda a turisták, hogy hát olvastunk ilyen proféciákat, meg hallottunk a ti törvényeitekről, de olyan nagy szőlő, hogy két ember viszi? Hát olyan biztos, hogy nincs. És ott ment el két emberek ilyen nagy szőlővel. De van. Akkor a ti istenetek tényleg szent. A ti istenetek tényleg hatalmas. A ti istenetek tényleg valóságos a mi isteneinkhez képest. De látjuk Salamonnak az életében, hol romlott el ez a tökéletesség az ő királyságában. Az élő Istentől elfordul idegen istenekhez, és az ő királysága darabokra hullik, és Izrael népe darabokra hullik. Tehát látjuk a történelem intő példáját, az Istentől való elfordulás tönkre teszi azt a missziót, amit Isten adott a zsidóknak. De Isten nem vonja vissza az ő kegyelmét. És a befele vonzó misszióból egy kifele tartó missziót hozott létre. Mit mond maga az Úr Jézus a keresztényeknek, az apostoloknak? Menjetek ki! Menjetek el a világba! Menjetek ki az emberek közé és hirdessétek! Mit? Hát ugyanazt, amit a zsidóknak kellett volna hirdetni, hogy szenteljétek meg magatokat. Szálljátok oda magatokat az Isten imádására, az Isten követésére. A missziós módszer változott, a kegyelem, a kegyelmes Isten ugyanaz maradt. De ahogy a zsidók elszúrták a bálványimádó életükkel, életvitelükkel, úgy én is a keresztény elronthatom a missziót. Hát az új szövetség nem arról szól, hogy megszentelődés, hogy Isten megigazít az ő fia vére által, helyreállítja azt, amit én elrontottam, vagy amit a szüleim, nagyszüleim elrontottak? Dehogy nem erről szól. A missziós módszer más. Immár nem a zsidókon keresztül megy a misszió munka, hanem a megtért, újjászületett pogány embereken keresztül. De ne felejtsük el, hogy mi is úgy működünk fizikailag, lelkileg, szellemileg, mint ahogy az ókori ember élt és működött. Az én szívem, ha kővé merevedik, ha én is kőbe vésem az Istent, ugye beteszem ebbe a dobozba, az nem jó irány. Ha én vágyok arra, hogy újítsál meg Istenem, frissíts fel az én szívemet, tartsad meg az én hús szívemet, akkor én keresem az Istent. Keresem az új utakat. Keresem azt, hogy hogyan járhatok az Isten kedvében. És akkor nem arra nézek, hogy milyen volt mondjuk a 13-as év. Nem arra nézek, hogy milyen volt a 12-es, a 11-es, a 10-es, a 9-es év. Hogy akkor milyen jó volt, hogy milyen nagy csodákat tett az Úr. Hanem azt nézem, hogy 14-ben nem tudom, mi jön rám, nem tudom, mi következik az életemben, a családom, a gyülekezetem, a városom életében. De én hiszem, hogy az én megváltom él. Hiszem, hogy idén is, ma is meg fog engem segíteni. Ma hogyan tudok az Úrnak szolgálni? Hogyan tudok neki missziómunkát végezni? Hogyan tudom az ő akaratát, az ő parancsolatát megtartani? Hogyan tudom az ő dicsőségét hirdetni? Hogy ne káromolják az ő nevét, hanem áldják az ő nevét. És az Isten ad kijelentést, ad útmutatást, ad proféciát. Az Ószövetségen végigvonul a mózesi kijelentés, a Mózesnek tett kijelentés, Ézsaiásnál is, Jeremiásnál is. Én vagyok az Úr. Jézus ugyanezt a kijelentést mondja el. Több helyen, többször az evangéliumok ezt lejegyzik. Engem az Atya Isten küldött. Én nem teszek mást, mint amit az én Atyám mond nekem. A Szentlélek honnan merít? Az Isten igéjéből. Istennek a kijelentése ma is ugyanaz, hogy vagyok, aki vagyok. Én vagyok az Úr. De részleteket, vagy mélységében megismerhettük az Urat. De ma is ugyanúgy rejtőzködő az Isten, és igazságos az Isten. Látjuk a saját életünkben, amikor Isten leveszi az ő kegyelmét rólunk. És engedi, hogy menjünk azon az úton, amin elindultunk. És rádöbbenünk arra, hogy hopp, ez nem jó irány. És kérjük az ő kegyelmét. Azért, mert most már megváltozunk, mert új év van. Mert január 1-e van, most már jó hívő leszek. Hát már vagyunk annyira idősek, elnézést a hölgyektől is, meg aki esetleg férfi és sértőnek tartja, hogy már rádöbbentünk arra, hogy ezek az újévi fogadalmak nem mindig szoktak működni hosszú távon. Azok az imák, hogy Uram, most már megváltozom, most már jó gyermeked leszek, azok legalább olyan rosszak, ha nem rosszabbak, mint az újévi fogadalmak. Mert nem Lacinak hazudok egy pohár pezsgőn mellett, hanem az Istennek, az imádságomban. Nem lenne jobb azt imádkozni, hogy Uram, én magamtól ezt csak elszólni tudtam eddig, ez az én történelmem. A jövőm az, hogy még jobban elszúrhatom, vagy megmaradok ezen a rossz pályán. A te igazságod az, hogy meg is büntetsz ezért. Én kérem a te fiad nevért, a te kegyelmedet, hogy adjál nekem egy új lehetőséget. Adjál nekem egy új szívet, egy új gondolkodásmódot, hogy Pál mondja, hogy változzon meg a ti gondolkodásotok. A ti értelmetek újuljon meg. És úgy éljétek tovább az életeteket. Minden kegyelmi helyzet, amikor rádöbbenünk, hogy itt nem az igazság, nem az Isten igazságossága jutott érvényre, hanem az ő kegyelme, az döbbentsen rá bennünket, hogy kaptunk még egy esélyt. Kaptunk egy lehetőséget, hogy Isten erejével, Isten szent lelke által jól tegyük a dolgokat. Engedjük, hogy az Isten lelke munkálkodjon bennünk, és jól működjenek a dolgok. Hogy Isten élményekkel gazdagodjunk. Jó Isten élményekkel gazdagodjunk. Az is egy Isten élmény, hogy a bálpapokat megemészti a mennyei tűz. Élmény volt, nem? Aki túlélte. De aki úgy találkozik az Istennel, hogy az ő kegyelmében, az ő szeretetében, az Isten félelem is kialakul benne, és azt mondja, hogy olyan kegyelmes az Isten. Annyira nem úgy viselkedik velem, amit érdemelnék, hogy én kezdem őt még jobban nem érteni. Ahol sok a bűn, ott a kegyelem meg sokasodik. Ezt értjük, testvérek? Hát kifutunk abból a 10 bővített mondatból lassan, hogy több bűnt követek el, annak ellenére, hogy már ismerem az Urat, és ő mégis az ő kegyelmét adja, hogy lehetne ezt az Istent jellemezni akkor? Nehéz róla beszélni. Úgy, hogy valaki megértse. Hit nélkül. Hittel az Isten megérthető, és könnyű róla beszélni, könnyű róla bizonyságot tenni, könnyű elmondani azt, amit tapasztaltam. És azt mondani, hogy volt ilyen az ókorban is, van ilyen napjainkban is, és amíg lesz ember a Földön, lesz ilyen a jövőben is. Én ezt hiszem, én ezt képviselem. És azt szeretném a testvéreknek mondani, hogy nem akarok, vagy szeretnék semmilyen párhuzamot vonni a gyülekezet elmúlt egy éve és a zsidók története között. Nem az én tisztem, mert belemagyarázás lenne a Bibliába. Ki forgatása lenne a kijelentéseknek. Viszont érdemes végig gondolni az előző évet, a lehetőségeinket, vagy éppen a korlátainkat, hogy mire képes az Isten, gondolja a kislányra, aki felemeli a nehéz autót, és mi mit asszisztáltunk ebben, mit valósítottunk meg ebből. És az se jó teológia gyakorlat, hogy egy önmarcangolást tartunk, hogy most már nagyon, nagyon rosszak vagyunk, és hát most már tényleg végünk van, és csak az Isten segíthet rajtunk, ha segít rajtunk, hát ez már ilyen hitehagyás szinte, ez a fajta kijelentés, hanem inkább mondjuk azt, hogy Uram, elég volt abból, ami volt, elég volt abból, hogy nem úgy éltem, én most magamról beszélek, nem rólatok, nem úgy éltem, ahogy élhettem volna a te kegyelmed szerint, és most kapok egy új évet, kapok egy új lehetőséget, hadd ragadjam meg a te kegyelmedet, és nem miattam, nem a gyülekezetért, nem az egyházért, hanem a te nevedért tegyél csodát a te néped között. Ne engedd, hogy ebben a városban gúnyolják, kármolják a te nevedet, Uram. Az, hogy velem vagy velünk mi van, az nem lényeg. Az a lényeg, hogy az Isten neve megdicsőül-e ebben a városban. Mert ha megdicsőül, akkor mi kapunk lehetőséget a szolgálatra ebben a városban. Kapunk jogot ahhoz, hogy bizonyságot tegyünk az Istenünkről. Kapunk lehetőséget arra, hogy bemutassuk az Istent a gyakorlatban, a hétköznapban. De ha hiteltelenek vagyunk, ha jogfosztottak vagyunk, akkor nehéz az Istenről beszélni. Mert nem hisznek az emberek. És akkor azt mondják, mint én a múzeumban, hogy hát ez unalmas. Ezt nem tudjuk kipróbálni. Ha nektek sem működik, akkor mi miért erőlködjünk vele? De azt látják, hogy mi szentek vagyunk, azt látják, hogy mi megigazultunk, Isten megigazított bennünket, ha azt látják, hogy nekünk csodák történnek az életünkbe, akkor ők mondják, hogy mi szeretnénk közétek tartozni. Szeretnénk átélni azt, amit ti átéltek. És talán akkor bátrabban tudunk eleget tenni a misszióparancsnak is a Máté 28-ból, hogy igen, Uram, akkor ki megyünk a világba, és szolgálunk azoknak, akik még nem láttak, hallottak téged. Na, ha átvilágítják az életünket, akkor téged ismernek fel. Mert a te szentséged jelen van az életünkben. És egy igét szeretnék még kiemelni felolvasott szakaszból a 25-ös verset, hogy tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Itt nem a bemerítésről beszél Ezékiel, hanem volt a zsidóknál egy vízzel végzett tisztálkodási rituálé, és azt jelképezte, hogy az, akit megtisztítanak ezzel a víz megráhintésével, az Isten jelenlétébe léphet. Nem én mosakodok meg, nem én tisztítom meg magamat, hanem az Isten szentel meg, az Isten tesz alkalmassá arra, hogy belépjek az ő jelenlétébe. Az úrvacsorai közösség is erről szól, hogy bár nem érdemelném meg az asztal közösséget Jézussal, de ő megszentel engem, hogy leüljek vele egy asztalhoz. Ő megtisztít engem, hogy tiszta legyek ő előtte. És akit az Isten megtisztított, a fia vére által, az tiszta lesz az ítélet napján is. Az igaz lesz az ítélet napján is, a jelenések 22-ből ismerjük ezeket az igéket. Viszont aki tisztátalan marad, azt Isten tisztátalannak fogja örökké nyilvánítani. Nagyon fáj a szívem, amikor általam szeretett emberek bajba kerülnek, és nem az Istent keresik, hanem szorongatják a bálványaikat, és nem szeretnék elmenni egy irányba a prédikációba, csak egy megdöbbentő eset, amit talán, ha valaki nem is követi a Forma 1 világát, és hal akar valakatlanul a híradón keresztül, egy 7-szeres világbajnok, családapa, egy fiatalember, 44 éves, egy bagatell balesetben halálos sebet szerez, haldoklik, küzdenek az életéért, és én nem ismerem az ő magánéletét, nem vagyok ilyen jellegű rajongó, csak szerettem az ő sporttevékenységét, ahogy ő küzdött az elsőségért, ahogy ő győzni akarás benne volt. És olvastam egy német cikket őról, ugye német az ő származása, és azt írta az újság, hogy most már ott van a családja, az egész családja a kórházba. Ami ennél fontosabb, hogy elvitték azt az amulettet, és azt a, nem tudom milyen püspök által megszentelt arany keresztet, ami segít az ő gyógyulásában. És úgy a szívem hasadt meg, hogy van egy szakmailag egy kiváló ember, egy hétszeres világbajnok. Keresztény országból származik, Németországból származik, Luther hazájából származik. De az ő hite más, mint az én hitem. Én imádkozok érte, biztos nem lesz már versenyző, mert ő már nyugdíjba vonult, visszavonult a versenysporttól, de tapasztalja meg az Isten kegyelmét, tapasztalja meg az Isten szabadítását. És Uram, nem azért, mert én imádkozok, vagy mert világbajnok, vagy mert híres, vagy gazdag, vagy adakozott többször annyi pénzt, mint a német állam a 2004-es cunami esetén. Ne ezért, hanem a te nevedért adjál kegyelmet. A mi missziónk nem Schumacher megtérítése, nem is ismerjük őt, nem biztos, hogy találkozunk vele. A mi misszió mezőnk itt Eger és környékén van. De mi nem vagyunk nagyobb eszköz, és értsétek jól, amit mondok, mint egy amulett egy abba hívő ember vagy család életébe. Mi közben járhatunk emberekért, de nem a mi imáinkra térnek meg. Mi bizonyságot teszünk és tehetünk emberekért, de nem az változtatja meg őket. Mi eszközök vagyunk. De tudjuk, és ezt ne feledjük el, hogy mi nem bálványisének vagyunk a képviselői, mi nem hazugságokban hiszünk, hanem az igazságban. És mi az igét képviseljük, amiben erő van, amiben élet van, ami a hús, a kőszívből hús szívet tud létrehozni. Ahogy mi is megtértünk, hogy mi is megváltoztunk. És én kívánom, hogy a gyülekezetünk, a körzetünk 14-ben tudjon ezzel a misszióval foglalkozni, tudjon avval foglalkozni, hogy imádkozzunk az Istenhez, hogy a te nevedért tegyél csodát az életünkbe, a gyülekezetünkbe. Amen.